Még elérhető az új lakóingatlanokra vonatkozó kedvezmény. Ezek az általános 27% helyett 5%-os adókulcssal értékesíthetők. De milyen buktatók lehetnek, mire és hogyan vehető igénybe a csökkentett áfa, és egyáltalán meddig van erre lehetőség? Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A vonalban Klamba Viktória, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóüzletág vezető menedzsere, és Deli Simon Alexandra, az adóüzletág junior menedzsere. Üdvözlöm Önöket!
Üdvözöljük a hallgatókat!
Üdvözöljük Önöket!
Sokat beszéltünk már az 5%-os lakásáfáról, de most nézzük meg, hogy pontosan mire is érvényes ez, illetve miért vált újra aktuális kérdéssé. Klamba Viktória.
A legtöbben az új építésű lakások kapcsán szoktak ezzel az 5%-os lakásáfa fogalommal találkozni. Ez tulajdonképpen egy kedvezményes szabály, aminek az lényege, hogy bizonyos esetekben az úgynevezett új lakóingatlanok értékesítésére a hagyományos normál 27%-os áfa helyett egy kedvezményes 5%-os áfa kulcsot lehet alkalmazni. Ez egy jelentős pénzügyi előnyt jelenthet a feleknek, ugyanis adott esetben 22%-kal olcsóbb lehet új ingatlanhoz jutni. A téma aktualitása, hogy a jelenlegi szabályozás az 2026 végéig él, és bizonyos esetekben, hogyha megfelelő lépéseket megtesszük, és kellőképpen előkészülünk, akkor az átmeneti szabályok alapján akár a 2030-ig tartó projektek is még alá eshetnek ennek a kedvezményes 5%-os áfakulcsnak. Fontos figyelni, és hogyha valaki új ingatlanban gondolkozik, akkor célszerű körüljárni ezt az egész kérdéskört is, meggyőződni arról, hogy élhetnek-e ezzel a kedvezményes adókezeléssel, ugyanis ha idén december végéig az építési engedélyünk megvan, akkor adott esetben 2030-ig jóváírt előlegekre, illetve teljesített kifizetésekre is még lehet ezt a kedvezményes 5%-os áfakulcsot alkalmazni.
Milyen esetekben, milyen ingatlanoknál lehet ezt a kedvezményt igénybe venni? Vagy másként, kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?
Az áfa törvény tartalmazza a pontos feltételrendszert, ami mellett az 5%-os lakásáfa igénybe vehető. Ezek közül az egyik főbb feltétel az, amit az előbb említettem, hogy legyen érvényes építési engedélyünk 2026. december 31-ig, tehát hogy addig hatályosuljon az építési engedélyünk. Ezért fontos az, hogy gondolkodjunk előre, és hogyha már tudjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban mi szeretnénk egy új ingatlant vásárolni vagy építetni, akkor célszerű megnézni, hogy adott esetben az építési engedély még beleférhet ebbe az időintervallumba, és így alkalmazhatjuk az 5%-os lakásáfát. A másik fontos kritérium az a területre vonatkozik, tehát egy négyzetméter limit az új ingatlan kapcsán. Ez több lakásos lakóingatlanok esetében 150 négyzetméter, egy lakásos lakóingatlanoknál 300. Ugye az előbbi az tulajdonképpen, hát most leegyszerűsítve, a társasházi lakásokat jelenti, az egy lakásos az pedig mondjuk hagyományosan egy családi házat jelent. A következő szempont, ami fontos, hogy új ingatlanról legyen szó, új lakóingatlanról legyen szó. Itt az is lényeges, hogy új legyen, és az is, hogy lakóingatlan. Akkor minősül áfa szempontból újnak egy ingatlan, hogyha az első használatba vétel még nem történt meg, vagy azóta még nem telt el 2 év, vagy például, hogyha megváltozik a rendeltetési egységek száma egy adott ingatlan tekintetében. Ami fontos, hogy itt nem minden ingatlan, hanem csak a lakóingatlanok azok, amik a kedvezményes szabályozás alá esnek. Erre vonatkozóan is tartalmaz a törvény pontosító rendelkezéseket. Illetve van még egy kritérium, ami szintén lényeges, hogy nem minden típusú ügylet eshet ez alá a kedvezmény alá. Ami jellemzően megfelel, mint ügylet, az, hogyha egyébként egy hagyományos adásvétel keretében veszünk egy új ingatlant, mert az áfa törvény szempontjából új ingatlannak minősülő ingatlant, vagy a másik jellemző esetkör, amikor építetünk, ebben az esetben itt tipikusan a generálkivitelezői kulcsra kész átadás az, ami megfelelő ügylettípus lehet ehhez a kedvezményhez. Tehát amikor ugye azzal bízzuk meg a generálkivitelezőnket, hogy ő egy az egyben húzzon fel egy új ingatlant, mondjuk egy családi házat az adott telekre, és azt mint egy kész egységet adja át nekünk. Fontos, hogy minden feltétel kapcsán célszerű a részletszabályokat és az aktuális körülményeket megvizsgálni, mert azért itt vannak olyan rejtett buktatók, amik az egész kedvezményt sajnos meg tudják kiúsítani. Például az, hogy mi minősül új lakásnak, ami nem feltétlenül minden esetben egy vadonatújonnan felhúzott épületet jelent, vagy az, hogy egyébként mi az, ami beleszámít ebbe a 150, illetve 300 négyzetméterbe. Ezek mind olyan szempontok, amiket előzetesen vizsgálni kell, és ez alapján lehet eldönteni azt, hogy reálisan van lehetőségünk ezt az 5%-os adókulcsot alkalmazni, vagy pedig nincsen.
Mit jelent, hogyha, mint említette, a munkák eredményeként az ÁFA törvény szerinti új ingatlan jön létre? Ez tulajdonképpen az építkezés, vagy ez akár a felújításra is vonatkozhat? Deli Simon Alexandra?
Igen, itt fontos tisztelni, hogyha valaki felújítja a lakását, akkor nem jelenti azt, hogy automatikusan 5%-os ÁFA-val is dolgozhat a kivitelező. Tehát ez egy nem egy automatikus folyamat, és itt szokott az egyik legnagyobb félreértés keletkezni. Ugyanis, ha valaki egyszerűen felújítja a saját lakását, például új burkolatot tesz le, kicseréli a konyhát, korszerűsíti a gépezetet, az főszabály szerint továbbra is egy szolgáltatás nyújtás, amelyre a normál 27%-os ÁFA szabályok vonatkoznak. 5% alkalmazhatósága szempontjából viszont a Viktória által is említett feltételrendszernek kell egyidejűleg megfelelni. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt nem a hétköznapi fogalmakból kell kiindulnunk, hanem az adó és illetve az építésügyi jogszabályok által meghatározott ismérvek mentén szükséges megítélni az ügylet helyes áfajogi besorolását, hogy az 5 vagy a 27% alkalmazandó. Ügyfeleinket legtöbbször ennek kapcsán szoktuk támogatni, ezáltal elkerülhető, hogy az ügylet utólag átminősítésre kerüljön egy esetleges adóellenőrzés során, melynek következménye nem csak a 22%-os adókülönbözet, hanem különböző bírságok is lehetnek. Mindenképpen szükséges ennek keretében megvizsgálni, hogy a maga a kivitelezés milyen jogi és szerződéses konstrukcióban történik, mert attól, hogy az ingatlan újnak tűnik a hétköznapi szóhasználat szerint, még nem következik automatikusan, hogy a kivitelező is 5%-os áfával tudja számlázni a projektet.
Tudnának mondani gyakorlati példát, hogy milyen esetek vannak a gyakorlatban, illetve milyen tipikus buktatók?
Több hasonló projekte is találkoztunk idén, illetve még most is érkeznek nagy számban ilyen típusú megkeresések, mivel minden eset annyira egyedi, és a jogszabályok összetettsége folytán áfakockázatot hordozhat egy rosszul megítélt ügylet, és ez az ügyfelek részéről is már nyilvánvalóvá vált, hogy nehéz megítélni az egyes ügyletek pontos besorolását. Tipikus eset például, amikor valaki vásárol egy régebbi ingatlant, ahol több korábbi lakóegység vagy több korábbi lakás, ezt összevonja, és az átalakítás eredményeként egy új ingatlan jön létre. Első ránézésre ugye nehéz megítélni, hogy ez, mivel régi ház, azért egy egyszerű felújítás, ami 27%-os, vagy esetleg az 5%-os áfa felmerülhet. Ennek kapcsán mindenképpen azt szoktuk megvizsgálni, hogy megváltozik-e egyáltalán az önálló ingatlan egységek száma áfa szempontból. Szükség van ingatlan nyilvántartási bejegyzésre, az átalakítás eredménye egy olyan új ingatlan struktúra is, ami korábban nem létezett. Ilyenkor ugyanis érdemben felmerülhet, hogy ez egy új ingatlannak minősül áfa szempontból, és így a generál kivitelező által teljesített ügylet még egy régi ingatlan felújítás akkor is mégis megfelel az 5%-os adókulcs valamennyi feltételének. Ilyen ügyekben ezért nem csak a kivitelezői szerződést szoktuk megnézni, hanem az építészeti dokumentációt, az ingatlan nyilvántartási struktúrát, egyéb hatósági dokumentumokat, illetve az adóhatósági gyakorlatot is követjük, illetve adott esetben az adóhatóság álláspontját is megkérdezzük. Úgyhogy nagyon komplexek, minden ügylet tényleg egyedi, és nem lehet általánosságban ismérveket felállítani.
Vagyis akkor nincs egy vagy kettő olyan főszabály, amit, hogyha teljesítünk, akkor biztosra mehetünk ezek szerint.
A feltételrendszernek meg kell felelni, maga a feltételrendszernek való megfelelés, ami gondot szokott okozni, és ennek a helyes megítélése. Tehát a feltételrendszer adott, ugye nagyjából 4 feltételrendszerről beszélünk, ugye itt a négyzetméter korlát volt, az, hogy milyen típusú ügylet keretében kerül felújításra az ingatlan, illetve megvan az építési engedély, illetve hogy újnak minősíthető ez az ingatlan. Ez viszonylag így könnyűnek tűnik első látásra, viszont nagyon sok buktatót, illetve hibát szoktunk látni az ilyen beruházásoknál.
És leggyakoribb hibák vannak? Tud néhányat mondani, amin általában az ilyen projektek elcsúsznak? Hogyha elcsúsznak?
Nagyon sok esetben el tud csúszni, valamikor az ügyfelek már ellenőrzéskor találkoznak ezzel a problémával. Ilyen esetünk is volt, ahol végül sikerrel jártunk, és meg tudtuk vinni az 5%-ot. De ugye a leggyakoribb probléma, amit látunk, hogy ugye itt nem csak adójogi kérdés van, hanem ugye egyrészt jogi, sok esetben ugye az adásvételi szerződés, az építész és az adótanácsadó is bevonásra kerül egy ilyen projekt keretében, és sok esetben azt látjuk, hogy egymástól függetlenül dolgoznak, és nem egységbe kezelik az ügyfelek sem ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy ma leírtak egy szerződést, kiállítottak egy számlát, vagy elindult egy olyan hatósági folyamat, amelyet utólag már nehéz korrigálni. Viszont az 5%-os ÁFA alkalmazhatóságánál több szempontot kell együtt vizsgálni, ugye milyen ÁFA jogi ügylet valósul meg, van-e új lakóingatlan, amit az előbb említettem, és egy rosszul kialakított feltételrendszernek való megfelelés ugye könnyen el lehetetleníti viszont az 5%-os ÁFA alkalmazását. A másik tipikus hiba az az előleg kezelése, ami nagyon kritikus lehet, főleg, hogyha a projekt ÁFA jogi minősítése, vagy az 5%-os kulcs valamelyik feltétele csak a beruházás későbbi szakaszában válik egyértelművé. Ilyenkor külön meg kell vizsgálni, hogy az előleg átvételekor milyen adómérték alkalmazandó. Úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk, hogy az építkezés megkezdése előtt már a generál kivitelezői szerződés megkötése aláírás előtt is érdemes áttekinteni az 5%-nak való megfelelőséget.
Egy laikus számára egyszerű kivitelezésnek tűnik, de miért számít ennyit, hogy van a szerződésben és a számlázásban felépítve ez az egész rendszer? Hogyha az új ingatlan, akkor az ember azt gondolná, hogy hát akkor az új ingatlan, ennyi.
Igen, ez az új ingatlan fogalom, igen, ez egy ÁFA szempontból azért egy jogszabály által megkreált jogi helyzet, amit részletesen meg kell vizsgálni, és ez nem egy egyszerű kérdéskör. Ugye nem mindegy, hogy egy egyszerű kivitelezési szolgáltatásról beszélünk, ami 27% ÁFA-val számlázandó, vagy egy olyan ügyletről, aminek eredményeként ÁFA szempontból is egy új ingatlan jön létre, illetve kerül is átadásra. Itt minden fogalomnak súlya van, és minden egyes lépést itt külön kell értékelni. Ugye a hétköznapi nyelven mindkettőt kivitelezésnek nevezzük, az ÁFA szabályok azonban eltérően kezelhetik őket. Gondolok arra itt, hogy nem pusztán azt számít, hogy mi van ráírva a szerződésre, hanem az, hogy gazdasági és jogi értelemben ténylegesen milyen ügylet valósul meg. A szerződés ÁFA szempontból különösen egy fontos pont. Itt az ÁFA mögött ugye mindig a polgári szabályokat szoktuk értékelni. Az, hogy a szerződésben mire vállalnak a felek kötelezettséget, mik a teljesítési időpontok, hogy kezdjék az előlegeket, a részteljesítéseket, illetve a számlázást is. Ugyanilyen fontos ugyanakkor az időzítés is, mert ugye egy építkezés hónapokig vagy akár évekig is tarthat, közben kerülnek számlák kiállításra, az ingatlan jogi státusza is változhat. Úgyhogy mi ezeket a nagyobb projekteket már a szerződéskötéskor általában végignézzük, ezt is tanácsoljuk az ügyfeleinknek, és a teljes teljesítési, fizetési és számlázási folyamatot áttekintjük. Ugye az első adminisztratív kérdésnek tűnhet, de jelentős beruházásnál azért komoly összegek forognak kockán. Egy nettó 100 millió forintos adóalapnál így az 5 és 27%-os ÁFA közötti különbség akár 22 millió forint is lehet, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt már előzetesen megvizsgálni, és nem később különböző ellenőrzések során szembesülni az esetleges bírságokkal és pluszköltségekkel.
Hogyha én egy generál kivitelezőt bízok meg azzal, hogy építsen fel egy ingatlan számomra, akkor biztos lehetek abban, hogy minden sínen van, és az 5%-os áfát lehet érvényesíteni, vagy azért ott is nekem, mint megbízónak erre figyelnem kell?
Mindenképpen már a generál kivitelezővel együtt ugye érdemes ezt a szerződéses konstrukciót kialakítani. Tehát itt maga az építetők kerülnek képbe, hanem maga a generál kivitelező is úgymond ugyanúgy az ügy szempontjából egy alanya, mivel ugye ő fog számlázni és számlát kiállítani. Tehát a megfelelő adókezelés már egyébként nála is felmerül, de általában az ügyfél építető oldaláról szoktak ezek a megkeresések hozzánk érkezni.
Klamba Viktória említette ugye, hogy december 31-e egy fontos határidő, addig kell mondjuk az építési engedélyt beszerezni. Abban az esetben biztos lehetek, hogyha ezek megvannak, hogy az 5% alatt maradok, vagy azért ott is vannak még buktatók szép számmal?
Sajnos buktatók mindig vannak, biztosak soha semmiben nem lehetünk, hogyha adózásról van szó. Ugye, ahogy beszéltük, négy nagy feltételről van szó, amit az ÁFA törvény támaszt az 5% alkalmazásához, de ezen túl is vannak egyéb olyan soft szempontok, amik igenis hatást gyakorolhatnak az ügyletnek a megítélésére. Mindenképpen célszerű ezeket a szempontokat, amiket most végigvettünk, tételesen megnézni annak, aki ilyen projekten gondolkozik, illetve hogyha kérdés van, akkor mielőbb célszerű adótanácsadót bevonni az ilyen projektekbe.
Mikor kell, mikor van értelme az adó tanácsadót bevonni? A legelején, akkor forduljak már szakértőhöz, amikor már benne vagyok? Szóval mi a legfontosabb tanács, hogyha valaki ezt komolyan még december 31-ig meg szeretné csinálni?
Nyilván a legjobb minél korábban adótanácsadónak a bevonása, lehetőleg már a tervezési szakaszban. Vannak olyan esetek, amikor olyan nagy generál kivitelezővel szerződik le valaki, akinek egy kialakult több éves gyakorlata van, biztosan tudja azt, hogy mi kell ahhoz, hogy 5%-os legyen az az adott projekt, és egyébként erről meg is tudunk győződni, hogy tényleg a mi kivitelezőnk teljes egészében képben van ezekkel a szabályokkal. Ilyenkor, ha nem merül fel kérdésünk, akkor nyilván nem feltétlenül kell adótanácsadóhoz menni. Viszont abban az esetben, hogyha úgy érezzük, hogy bármi bizonytalanság van, akár az időzítés kapcsán, akár annak a kapcsán, hogy egyébként pontosan mit építünk. Tehát amikor nem feltétlenül arról van szó, hogy egy újonnan a nulláról felépítünk egy ingatlant, hanem bármi egyéb ilyen köztes megoldás van, akkor mindenképpen célszerű bevonni az adótanácsadót, lehetőleg már a tervezéskor a kérdéskörnek a vizsgálatába. Mi annak örülünk nyilván a legjobban, amikor úgy keresnek meg minket, hogy már tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, milyen ingatlant szeretnének építetni vagy megvásárolni, de még nincsenek a szerződések aláírva, még nincsenek számlák kiállítva, tehát hogy még van rugalmasan mozgástér arra, hogy adott esetben összehangoljuk a különböző építészeti, jogi és adózási szempontokat. De gyakran előfordul az, hogy egyébként olyan kérdés érkezik hozzánk, hogy holnap kapom az első nagy számlát 10-20-30 millió értékbe, akkor ez most 5 vagy 27% legyen. Hát na, ez az, amit igazából szerintem szakértő 2 perc alatt nem fog tudni megmondani, mert ahhoz, hogy erre tudjunk válaszolni, ahhoz az összes említett feltételen végig kell menni. És ha valaki ilyenkor már az első számla befogadásakor kezd el ezen gondolkozni, akkor lehet, hogy addigra már elvettek bizonyos lehetőségek, illetve bizonyos körülmények már nem módosíthatók a javunkra. Egyébként komplexebb projektek esetén, vagy ahol sok nyitott téma van, ami nem feltétlenül válaszolható meg egyértelműen a jogszabály alapján, ott adóhatósági véleményt is szoktunk kérni, vagy ez is indokolt lehet. Ilyen eset például az, amikor mondjuk különböző albetéteket összevonunk, szétválasztunk, vagy esetleg megváltoztatjuk az ingatlannak a funkcióit, tetőteret építünk be, stb. Tehát, amik nem azok a teljesen egyértelműnek tűnő esetek az új ingatlan szempontjából. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy amúgy itt adózási szempontból, tehát ÁFA szempontból pontosan mi fog majd létrejönni. Mert nem biztos az, hogy minden esetben alkalmazható lesz ez a kedvezményes 5%-os ÁFA. Amúgy, ha egyetlen egy tanácsot kellene adnom, akkor az az lenne, hogy az ÁFA-t ne az ingatlan projektek végén kezdjük el vizsgálni, és ez nem csak az 5%-os lakás ÁFA-ra, és nem is feltétlenül csak az ingatlanokra vonatkozik, hanem úgy ámblok az adózásra. Ugyanis, ha már adószakértővel kezdjük meg a nagyobb projekteknek a tervezését, akkor nagyobb eséllyel tudjuk azt a hatékony megoldást megtalálni, ami egyébként mindenfélnek jó lehet, és egyébként a jogszabályok maradéktalan betartását biztosítja. Ugye egyébként az ilyen hatékony megoldások közül az, hogy a 27 helyett egy 5%-os ÁFA kulccsal számláznak felénk, ez azért egy nagyon-nagyon jelentős adó megtakarítási lehetőséget jelent, így ezt mindenképpen javasoljuk mérlegelni annak, aki az elkövetkezendő időszakban ingatlanokkal vagy ingatlan tranzakcióval szeretne foglalkozni.
Ha már megindult a munka, ugye erről is beszélt, lehet módosítani, nem trükközni a szerződéssel, és nem is a szerződést széttépni, visszadátumozni, aláírni, hanem akár módosítani, pontosítani. Szóval van akkor még lehetőség, hogyha valaki elmegy önökhöz, tanácsot kér, kiderül, hogy hups, itt valami nem stimmel, ez a mondat nem jó, vagy ez a mondat kellett volna még a szerződésbe, de már megindult a munka, vagy akár kiállították az első számlát. Ilyenkor lehet pontosítani a szerződésen, és akár az egész kivitelezésen, hogy az 5%-os áfa alá tartozunk, és ne pedig a 27%-os alá.
Természetesen van lehetőség módosításra a józan keretei között. Itt mindig a kulcskérdés az adózásban az, hogy mire irányult a feleknek a szándéka eredetileg. Tehát, hogyha arról van szó, hogy mondjuk bizonyos dolgokat, vagy bizonyos részleteket nem foglaltunk bele a szerződésbe, de aztán rájöttünk, hogy ezt amúgy bele kéne foglalni azért, hogy tényleg írásban is rögzítésre kerüljön, vagy esetleg kisebb pontatlanságok szerepelnek a szerződésekbe, ezeket természetesen lehet kezelni. Ugye itt fontos szempont, hogy amúgy az ugye az e-naplónak a megléte, hogy ott ugye azért nagyon minden dokumentálni kell, illetve a másik, hogy például a számlázás, amit kérdezett, ott ugye, hogy ha arról van szó, hogy olyan jellegű módosítást hajtunk végre, amihez önellenőriznünk kell az áfa bevallásunkat, és itt ugye most nyilván nem a megrendelőkről beszélünk elsősorban, ha azok magánszemélyek, hanem ugye a kivitelezőkről, és egyébként ennek a következményeképpen csökken a fizetendő adónk, akkor az mindig egyfajta kockázatot hordoz magában, hogy arra az adóhatóság felfigyelhet, visszakérdezhet, megkeresheti az adózót, hogy miért módosult utólag a fizetendő adója, miért csökkent az, és akkor erre természetesen ilyenkor, ugye, ha tudunk egy valid magyarázatot adni, akkor nincsen probléma, de ez mindig lehet, mindig figyelemfelkeltő lehet.
Vagyis akkor gondolkozunk előre, az a biztos, még akkor is, ha csak 3,5 hónapunk van.
Így van, ugye az fontos, hogy a projekteket azt nem kell 3,5 hónapon belül befejezni, tehát ugye ez egy fontos üzenet, hogy nem arról van szó, hogy most még gyorsan 3 hónap alatt építsünk egy házat, hanem arról, hogy ha egyébként tervezzük, már elkezdtünk gondolkozni, már felvettük bizonyos szakemberekkel a kapcsolatot, akkor az építési engedélyt azt minél előbb indítsuk el. Tehát, hogy ha ez megvan, ugye ez az, aminek december 31-ig meg kell lennie, akkor utána még van egy pár évünk, ugye arra, hogy magát a kivitelezést azt megcsináltassuk.
Köszönöm, az elmúlt fél órában Klamba Viktóriát, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóüzletág vezető menedzserét és Deli Simon Alexandrát, az adóüzletág junior menedzserét hallották. A műsorvezető Király István Dániel volt. Viszont hallásra!